Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Újból köszöntöm vendégeinket, akik szolgálnak közöttünk. Ma Nyúl Zoltán testvér tartja az imórát is, meg az Isten tiszteletet is. Így mindjárt így az elején már az ő szolgálatát hallgatjuk. Álljunk föl is, imádsággal kezdjük meg az imórát, majd énekeljük. Köszönjük Urunk a kellemes vasárnapot, az adventi időszakot. Köszönjük, hogy rólad gondolkodhatunk, rád várhatunk. Köszönjük, hogy ígéreteid igazak is, eljössz. Add meg, Uram, hogy hadd készüljünk, és hadd legyünk azok az emberek, akik örömmel várunk téged. És add meg, Uram, hogy a körülöttünk élő világ is. Hadd hallja meg a te hívó szavadat is. Hadd legyenek még sokan, akik várják a te eljöveteledet hittel. Amen.
Amen.
A 465. éneket énekeljük imórán kezdetén, és aztán majd az imórai buzdítás következik, majd az imádság, ahogy szokott lenni. Tehát a 465. éneket énekeljük az Úr meghall imád kezdetén.
Olvasok, kedves testvérek, a Tesszalonikaiakhoz írt második levél, második versének első három versét. Tehát második Tesszalonikai levél, második része, első három verse. Ami pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítse meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Majd imádkozunk. Urunk, köszönjük a te mindenkori ígéret, és köszönjük, hogy azon keresztül minket tanítasz, figyelmeztetsz, vezetni akarsz. Az, hogy tudjunk ráfigyelni a te üzenetedre, és hogy ez ne térjen vissza üresen az életünkből.
Amen.
Amen. Tessék, helyet foglalni. Ami engem illet, én nagyon szeretem a vendégeket, és pedig azért, mert úgy, mint gondolom itt is, egymagam vagyok igehirdető. És szeretem az új hangokat, szeretem a más megközelítést, és azt, hogy akik odajárnak hozzánk, nem mindig csak egy véleményt, egy irányt hallgatnak, és volt már, hogy teljesen más megközelítést hallottam, és teljesen más féle látást láttam, és annak örültem, hogy mindegy, hogy milyen irányból, de mindenki az Urat keresi, az Urat követi, az Úr felé törekszik, és ezt sokféle gyakorlatban éljük meg, sokféleképpen. Azt hiszem, hogy a körülményeink is meghatározzák, ezt determinálják ezt, és a habitusunk, tehát a lelkületünk meghatározza azt, van, aki lelkesebb, van, aki mérsékletesebb, van, aki állandóan lendületet keresi, és a pörgést, ahogy ma mondják, míg más kimérten közeledik. A lényeg azért a lényeg. Egy felé haladjunk. Egy András testvér, biztos ismerik, teológiai tanár tanította egy helyen, ahol ott voltam, hogy a legfontosabb dolog az, hogy a legfontosabb dolog legyen a legfontosabb dolog. Így érthető? És az életünkben is ez a legfontosabb. Hogy az, ami valóban a legfontosabb, az legyen a legfontosabb. És aztán, amik következnek, azok az egyebek, vagy a kevésbé fontosak. szintén teológusok vitatkoztak azon, hogy mikor jön el Krisztus országa. Mikor lesz az ő 1000 éves birodalma. És aki szakértő előadást, hosszú-hosszú előadást tartott nekik, hogy van sokféle vélemény Krisztus 1000 éves uralkodásáról. Először eljön az Úr, 1000 évig uralkodik, majd utána következnek a dolgok. Vagy előbb eljön az Úr, és utána következik az 1000 éves birodalom. Vagy közben eljön az 1000 éves birodalom és Krisztus Úrunk. És felsorolt, hogy melyik felekezet, melyik irányzat, hova megy. És nagyon jó volt, mindenki örömmel, csillogó szemekkel hallgat, hogy hú, milyen jó, és milyen érdekes, milyen sokféleképp látjuk. És mennyire tévednek ezek azok, és a tanár úr a végén azt mondja, te tudjátok mit? De tudják mit, tisztelt hallgatók? Mi a legfontosabb ebben? Az, hogy ezt még nem látjuk világosan, de azt világosan látjuk, hogy Krisztus eljövetele lesz. És nekem, mondta ő, egy dolog a fontos. Ezen ismeretek, emberi ismeretek mellett ismerni kell az Urat, tudni kell, hogy ő valahogy eljön, és arra valahogy nekünk készülni kell. És a lényeg ez, hogy ő el fog jönni. Sokat lehet beszélni róla, sokféle hozzáállást lehet látni, mint mondtam. Itt azt írja az ige, ami ezt illeti, arra kérünk benneteket, titeket, testvérek, hogy ne veszítsétek el egyhamar józánságokat, és ne rémítsen meg benneteket semmi, hanem az Úr eljövetelére készüljetek. Hozzátok, én tettem hozzá ezt az utolsó félmondatot. Hogy mérjük fel, mennyit tettünk meg, mit tettünk meg, és mit tehetünk még. Ha ő eljön, abban legyen egy készültség, legyen egy olyan, hogy nem lepődünk meg, nem rettenünk meg, emeljétek fel fejeiteket, olvastam tegnap az igéből, mert eljött a mi Úrunk. Készüljünk hát erre imával, imádkozunk. Lukács evangéliumából olvasok a 12-es rész 35-ös verstől. 40-es versig, tehát Lukács 12:35-től 40-es versig. Legyen derekatok felövezve, és lámpásatok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, viraszthat alá. Bizony mondom nektek, néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál neki. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és viraszthat találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Áldja meg Urunk az igéjét, tessék. Helyet foglalni. Pénteken, aki még emlékszik rá, azt az igét olvastam fel, hogy ahogy a Mózes kivezette a népet Egyiptomból, és ott is pontosan ezek az igék vannak. Legyen derekatok felövezve, és lámpásatok meggyújtva. Legyetek készek arra, hogy amikor menni kell, azonnal tudjatok menni. És ott számomra különlegesen jó leírás az, amikor írja, hogy és a kovásztalan tésztát teknőstől vállukra vetve magukhoz kapták, és úgy mentek. Tehát, mint egy váratlanul. És ez egy fontos dolog. Énekeltünk, ez az imád nagyon hasonlít a pacsérira, és eszembe jutott, hogy sok évvel ezelőtt hitetlen fiúként egy motorocskán kint vártam, hogy legyen vége már a tiszteletnek, vagy nem tudom minek, mert én még ilyen helyen nem jártam. Jöjjön a barátnőm, és akkor mi menjünk el. És később tudtam csak meg, hogy még én ott odakünn örömmel vártam, ideben rettegve gondoltak rám. Mert hogy jön ez a Marcon, a fiatal ember, és elviszi a lányainkat, a lányunkat, egyiket. És abban az időben ateista református voltam, ha létezik ilyen fogalom, aki sokat járt református gyülekezetbe, mindig üresen ment ki onnan. Nem volt mondani való a magyarságon kívül, és a nagy nemzeti öntudaton kívül, nem érintett az ige egyáltalán. Aztán sikerült buddhistának is lenni egy kicsit, volt ott egy keleti tudományokat végzett szerzetes, nagy szakálló. 3 évig kerestem nála az igazságot. Aztán az okozott csalódást, akkor fordultam el tőle, amikor a református templom parkjában tök részegen írta a verseit. Ha úgy mondom, akkor most ő buddhista vagy alkoholista. És a felesége tartotta el, mert ő a végzetes sorsban hitt, és ezért nem kellett semmit csinálnia. Olcsó volt részére az élet, nem áldozott semmit. Majd lettem kommunista. Minden jó diákot bejelöltek a kommunista pártba, és azt hittük, hogy ez valami nagyszerű dolog. Akkor még nagyban önigazgattunk ott minálunk, és a munkás tudat is erős volt, gondolom van, aki ilyet hallott már, vagy látott ilyet. 4 év alatt sikerült csalódni benne. Az derült ki, hogy ott csak megélhetési párt emberek voltak, és kevesen voltak, akik valóban meggyőződtek. Jó pár évvel később, én nagyon halk vagyok, igen. Jó pár évvel később jöttem rá erre, hogy ez valójában szinte olyan erős kapitalizmus volt a szocializmus, mint a mai, ugyanis a módszerváltás, rendszerváltás után egy könyvtár kisöpörte a padlását, és felajánlotta a fogyatékos civil szervezetnek, hogy ha kiárusítjuk a könyveket, ami értékes, azt ha valaki megveszi, a bevétel a fogyatékos napközi lesz, amelyiknek egyik alapítója voltam. És akkor láttam én, hogy a ezrével és százezrével adták ki a könyveket, szeretett vezérünk Tito tollából, és ez nem volt más, mint egy üzlet. Ugyanis az összegyűjtött kötetei között ott voltak a január 1-i beszédek, egy külön könyv, mit kívánunk új évre. Március 8-ai ünnepek, egy külön kötet volt megint, utána ami következik, május 1-e, május 1-i beszédek. És a szerzőjog minden könyvben be volt írva, hogy ki szerzője. és utólag mondom, de bitangok voltak. Ők azt mondták, ideológiát árusítanak, közben meg gazdagságot vásároltak maguknak. Utána lettem alkoholista. Egy rövid időre. És nagyon kerestem azt, hogy milyen jövője van az embernek. Milyen jövőt tud az ember találni az életben. És ahogy így felsorol még egyéb dolgokat is próbáltam gondolom, akkor jutottam el az imaház kapujáig. És azt mondtam, én, akit se amaz nem tud meggyőzni, mert egy ilyen kis helyen valaki valamire rá tud venni, dehogy. És az volt a furcsa, hogy amikor kijött a barátnőm, csillogó szemmel jött onnan. Valami fura módon. És az emberek pedig nem rohantak ki, mint egy rendes másik templomból, hogy végre rágyújtsanak, végre pletykáljanak, végre egymásnak essenek, hanem jól érezték magukat bent. Ez nekem egy annyira újszerű érzés volt, hogy mitől érzi jól magát valaki. Ez csalogatott be engem először az imaházba. Keményen, nagy kabátban, sálban, nyakig begombolkodva, sarokba ültem, ridegen néztem, később mondták, és mondtam, hogy nem törnek meg, nem vesznek rá. Tanulmányaimban hallottam baptista levéltárakról, hogy a Sziklás hegységben, Amerikában a baptisták őrzik legjobban az irataikat, nagy barlangukat véstek, és mikrofilmekben elrakták a régi írásokat. És itt ott. Egyetemi tanárom pedig gúnyolódott, marxista tanárom pedig gúnyolódott a Biblián. És ez elgondolkodtatott. Azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények, így mondja Jézus, hát bolond kell, hogy legyek. Ez a kereszténység semmi, és így lesöpörték. És valahogy ez épp ellentétes hatást váltott ki bennem, és elkezdtünk keresni. És egyre több itt-ott elém akadt egyik, másik, harmadik keresztény, akikkel lehetett beszélgetni, vagy vitatkozni. És Isten csodás módon beindított egy folyamatot, ahogy kigomboltam a kabátot, leraktam a kabátot. És aztán jött egy Krisztus eljöveteléről Svédországból egy Józsi bácsi, fantasztikus dolgokat mondott Isten eljöveteléről. És elkezdtem gondolkodni rajta, hogy ha ez valóság, akkor én sokat veszítek vele. Ha nem valóság, akkor teljesen mindegy. De viszont, ha valóság, én mindenemet elveszítem. Ami valami lenne nekem, mert máson nem volt, csak a lelke. És ez indított arra az útra, hogy 5 év alatt megtérjünk, összeházasodjunk. Viki most már a feleségem, bő 20 éve. 7. gyerekünket várjuk, és úgy érezzük, hogy most más értelme és tartalma van az életnek, mintha lennénk ateisták, kommunisták, buddhisták, alkoholisták, vagy ki tudja mi. Bár voltam télapó is, és úszómester is, de egyiknek se volt olyan értelme. És attól kezdve úgy érzem, hogy mivel megtértünk, túlléptünk az olcsó evangéliumon. Az olcsó evangélium csak nekünk olcsó, elfogadjuk az Urat, és aztán valahogy élünk. Az igazán értékes keresztény élet az, amikor mi legalább persze az Úr áldozatához képest töredékét, de a mi szempontunkból az egészet odaadjuk az Úrnak. És azt mondjuk, hogy vele
akarunk élni.
A Tesszalonikai, ez a második Timóteusi levél, harmadik része írja, ez nagyon ismert ige. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Azóta, most elnézést a személyes hangvétele, de így, ez jó. Azóta sok gyülekezetet ismertem meg. Olyanokat, amit nekem kellett bezárni, és nekem kellett eladni. Ilyen feladat körbe jutottam. Lelki pásztorunk, aki iskolázott, felavatott, nincs egy se a magyarok között. Érdekes mód Amerikában, igen, tőlünk. Kanadában is, Németországban is, Ausztráliában is, ahol kemény a missziómező, de ahol háború, gazdasági válságok, szórványhelyzet mindenféleképp, ott nem maradt egy sem. És minden egyes imaház bezárásnál az a kérdésem volt, hogy olcsó volt az evangélium ezeknek az embereknek. Volt gyülekezet, ahol az első megtérő jól tudott hegedülni, elment a kocsmába, felállt az asztalra, evangéliumi énekeket énekelt, megtértek az emberek, elmentek, imaházat építettek, lelkesek voltak, majd megfásultak, megfáradtak. Mi a következő lépés? Összevesztek, szétszaladtak, és az egy generációs gyülekezet kihalt. Még itt-ott. A régi tulajdon, régi rossz tulajdonsággal, régi emberrel együtt vannak, és nem építik a gyülekezetet. Nem építik a közösséget. Lelkük pang, üres, fáj, tele sebekkel, önmaguk szerezte sebekkel, mások által szerzett sebekkel. Hagyták a sátánt, hogy rávegye őket, hogy haragudjanak meg. Ne énekeljenek, ne imádkozzanak. És közben ők úgy érzik, és úgy állítják, és úgy mondják, ők még az Úr gyermekei. Nem emlékszem rá, mikor imádkoztak. Nem emlékszem rá, mikor tettek bizonyságot. Nem emlékszem rá, mikor kértek bocsánatot. Mikor békültek meg 30 éves haragból? 40 éves haragból? És kérdem én, mi lesz, ha eljön az Úr? Igen, hamar. Talán még ma, ugye így valahogy énekeljük. Az igazi evangéliumi élet az, amikor áldozunk. A mi Urunk az ő részéről mindent megtett. Értünk. Mi mit teszünk? Hogyan élünk? Az ő vére lemosta a bűneinket, de nem építette fel a mennyei házunkat, mert azt mi építjük a jelen cselekedeteinkkel, jelen életünkkel, azzal, hogyha ez megnyilvánul. Mert az ige felkészíti az Isten embert, hogy tökéletes legyen mindenre. És ebben a tökéletességben ennek kell jelen lenni. Tegnap megbeszéltünk egy igei töredéket arról, hogy az egyik fordításban Máté 25 szerint a legkisebb atyám fiával kell tenni valamit, vagy a legkisebbekkel. Két fordítást találtunk hirtelen nyilván. Mi azt tapasztaljuk odahaza, nagy válságok idejében, hogy vannak gyülekezetek, akik, amikor idegenek, ellenséges lelkületűek, állik fel fegyverkezett menekültek érkeztek körülünk, közébünk. Gyülekezetek kinyitották az ajtót, és azt mondták, hogy ő egy fele barát, vagy ők fele barátok. Menjünk közé. Segítsünk nekik. És éveken keresztül sikerült ezer és ezer családdal kapcsolatba jönni, úgyhogy egyszerűen rizs méregetés volt, cukorméregetés, lisztméregetés, olaj, tészta, osztás, és havonta egyszer bejöttek hozzánk is, morcosan és vadul, mert a politikusok becsapták őket, kiszedték a kezünkből, amit adtunk volna, és elmentek, ott hagytak minket. Semmi érzelem, semmi közeledés, semmi nem volt. Ugyanakkor volt más gyülekezet, akik azt mondták, ez a világ dolga. Ez az állam dolga. Miért húzták őket csőbe? Miért csapták őket be a politikusok? Intézzék. Sőt, volt egy harmadik variáns. Egy gyülekezet, fáj a szív, amikor ezt mondom, azt mondta, hogy részt veszünk boldogan, segítünk. De akkor, ha mi is annyit kapunk, mint ők, rászorultságról nem volt szó, csak hogy mi is kapjunk, és elkezdték mérni és merni a dolgokat, és aztán azt vették észre, hogy a másik oldalon a fél literes bögre nagyobb, mint ezen az oldalon, és ő több rizs szemet vitt haza, mint én. A végeredmény mi lett? Összevesztek. Neki több jutott. Nem tudom, ha az Úr akkor kopogott volna, mi lett volna a bögrékkel. A bögre itt marad, de a tulaj is. Gondolom én kegyetlen vagyok, és ítész. De ez nem igazi felkészültség, amikor valaki így várja az Urat. Sőt, még kérdés is, hogy várja-e az Urat az, aki így számol, és így nézi. Legyen derekatok felövezve, és lámpásatok meggyújtva. Hogy futni lehessen, abban az időben felemelték a köpenyeget, derekuk köré övezték, amikor a futás ideje lett. Három falu van arra felénk, ahol 1941 őszén a vegyes magyar-szerb lakosság okán, amikor a Horthy hadsereg bevonult Bácskába, kiűzték a szerveket részben, és a helybeli magyarok maradtak, németek maradtak. Ők normálisan beszélgettek egymással, és amikor jött a fordított folyamat, jöttek be a partizánok, a Tóbuhi Marsa serege, a Vörös Hadsereg, akkor két malomkő közé kerültek a helybeli magyarok, mit is csináljanak? Ezt nem bántották szerveket, nem bántották németeket. A feleségem nagyapja felpakolt a szekére. És nem tudták, hogy menjenek vagy maradjanak. Sajnálták azt, ami ott volt, és tudták, hogy nincs senki ellenségük. Sokan elmenekültek, ők maradtak. Másnap egy haláltáborba vitték őket. A falu magyarságát kitiltották onnan, őt halálra ítélték, mert Szabó lévén századosnak is megigazította a zakóját, nadrágját, és még fordított is, ha kell. 30 évig, ha jól tudom, börtönben volt, és utána kiszabadult. Azért, mert az ő esetében, azért, mert felpakolt mindent ugyan a kocsira, de sajnálta otthagyni, ami ott van. Mai szemmel nézve, ami ott maradt, az szinte semmiség. Mégis mi emberek sokszor azt mondjuk, hogy hát sajnáljuk, ami itt van. Egy kicsi a fészerben, egy kicsi a kamerában, egy kicsi a szobában, ez nekünk több. Az igazi felkészültséget én sokszor úgy nézem, az a mérem, hogy mennyi az, amit mi megteszünk ahhoz, hogy Isten országába jussunk. És a mérlegen, ami mér bennünket az Úr, sokszor azt látjuk, hogy mennyi az, ezek a kérdések, amit megteszek a lakásomért. Mennyi az, amit megteszek a családomért. Mennyi az, amit megteszek a vállalkozásomért. Mennyi az, amit megteszek a karrieremért. Mennyi az, amit megteszek, hogy híres emberekkel legyek barát. És a másik oldalon, mennyi az, amit megteszek azért, hogy engem felkészülten találjon az Úr. És mit lehet látni? Létezik egyensúly? Azt lehet látni, hogy sokszor minden másra van energia. Sokszor az emberek szakadásig kényszerítenek minket, mondják, kényszerítenek minket. A vállal dolgokban szakadásig beleadnak mindent az itt földi jövőbe, és azt mondják, hogy enélkül nem lehet ma már. És feladják a szolgálatot, elnémul az ének előbb, aztán elnémul a bizonyságtétel, elnémul az imádság, most fáradt vagyok, pihenni kell. Jönnek a más bálványok, és az eltávolodás lép fel sok-sok helyen. Nem kell, hogy ez így legyen. Nem kötelező, hogy így legyen, és itt érdemes fordítani ezen a dolgon, mi kell, hogy legyünk annak a világnak a hírnökei. Mi kell, hogy legyünk, akik meggyőződhetünk róla, mint ahogy én a kapuban meggyőződtem, hogy oda benn az ott egy másik világ. Oda benn vannak a boldog emberek, oda bent vannak azok, akik a reménységet nem a világ forrásaiból merítik, mert azok a források kimerülnek, kiapadnak. Most látjuk ezt a nevet nagy gazdaságot, a gazdasági világválságot. Mindenki, aki csak erre épített, el van képedve, hogy hogy lehet ez, hisz erre építettünk mindent, és most szétomlik, kártyavár. A mi reménységünk nem kártyavár. Nem olyan, ami alól ki lehet húzni a szőnyeget, nem olyanok, mint az én buddhista tanítómesterem, aki alkoholista még ma is. Szilárd alap, amit mi kaptunk Krisztusról, Krisztustól, kőszikla, amire érdemes építeni, és jöhet vihar, jöhet ár, ami két lábbal. Erősen ráépítünk, akkor vele tudunk lenni. Így mondja az ige. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virrasztva talál. Mert mindig van gondolat, és mindig van lehetőség, és mindig lehet tovább lépni. Ha keressük, régi gyülekezeti tapasztalatra gondolva, az Úr vezetését, és hallgatunk rá, akkor tudunk tovább menni. Volt egy válságos időnk a gyülekezetben, amikor elmúlt az idő. Történt esemény nélküli periódus kiürült. Szinte szívünk, lelkünk, belefáradtunk, belefásultunk. És közben nem vettük észre, hogy ez így nem jó. És jött egy pár érdeklődő, És kérdezték, ti vagytok, akik Istent követitek? Igen, kapcsoltunk rá, igen, mi vagyunk azok. És ahogy jöttek az érdeklődők, úgy ébredtünk fel, és láttuk azt, hogy nem jó az, ha egy szintet tartunk. Hegyi András, lelki pásztor, testvér buzdított bennünket, mondvá, ha valaki megtér, gyülekezett színvonal a kapcsoló környéken van, ha valaki megtér, akkor eljött a szögig. És utána egy érdekes folyamat történik, ha a gyülekezet kultúrájához és gyakorlatához igazodik egy megtérő, akkor állandóan a, hát nem a nulla, a középszerű felé halad. Ha a gyülekezetre figyel, középszerű felé halad. Ha az Úrra figyel, akkor marad valahol magasan, és mindig adni fog az Úr új gondolatot, új lehetőséget. Mert a talentumai megvannak mindenkinek, ajándékai megvannak mindenkinek, és szolgálhat is vele. Csak nyitni kell, kinyitni kell a szemet, és meg lehet látni, hogy hogyan szolgálhat. És Isten, és ez nekem nagyon szíven talált, mert ha csak megszokott módon élünk a vasárnapjainkat, és azt mondjuk, kötelezettség ad akta, mindenünk megvan, mindent megtettünk, nem vagyunk adósok semmivel, a mi életünk is leül. És azt mondtam, és azt mondom másoknak is, nem szabad hagyni, hogy az Úr munkája ellaposodjék. Hogy az én életem ellaposodjék, hisz én valahova készülök, és ez a valahova készülés, az egy komoly dolog. 93, 94, 95-ben szinte minden vajdasági magyar család úgy élt, hogy egy táska volt bekészítve a bejárathoz. Ide is volt, aki átjött egy táskával, épp ide, érsek családra, és a szívük szakadt bele. Az életük is szinte. Arra készültünk, hogy azt is el tudtuk képzelni, hogy bármikor megtörténhet, mert ilyen fenyegetések voltak, hogy egy éjszaka is eltűnik onnan a magyarság. Ez háborús fenyegetés volt, és a televízióban koponyákat és fegyvereket mutogattak. Tehát nem vicc volt, nem mese. És nagyon dobogott a szívünk akkor más értelemben, és szinte minden éjszaka arra gondoltunk, hogy ha el kell menni, akkor hogy fogjuk tenni. Akkor még csak 4 gyerekem volt, hát külön stratégiát kellett kidolgozni rá, hogy szedem őket össze. És ez haláli komoly volt, szoros értelmében. Volt egy csapat, akit elvittek katonának, és az ő buszuk túlszaladt a fronton, mert a sofőr nem volt magánál. És a horvát katonák leállították őket, mindenkit sorba állítottak, és élesre töltötték a fegyvert. Most jön a kivégzés. És mivel megszólaltak magyarul, kiderült, hogy őket nem kell. De azt hiszem, abban a pillanatban a sofőrt és a tisztet kivégezték. Abban a pillanatban átélték azt, hogy most már mentünk, és most vége, ennyi az életünk. Őket mind áttransportálták ide. Valóban a kényelem, a jólét, a szeretet, a békesség elaltatja az ember figyelmét. És azt mondja, hogy soha erre nem kerül sor. De aki átélte az ilyen borzalmakat és ilyen időszakokat, az tudja, hogy egy másodperc töredéke alatt reagálni kell, és tudni kell, most eljött az Úr. Most mi itt éjszaka, mi itt olvassuk, a tolvaj, vagy az Úr, és aki amikor megérkezik, zörget, azonnal nyithassanak neki. Egy töredéke az időnek, amikor az Úr el fog jönni. Hogy talál bennünket? Megelégedve? elfeledkezve a szolgálatokról, az elhívásról, a feladatokról, a lehetőségekről, vagy munkában. Úgy, ahogy itt olvassuk, úgy, ahogy a valóságban is kell, hogy legyen. Vezessen Isten bennünket. Legyen szemünk, és lássuk meg, hogy mit bízott még ránk az Úr. Idős testvéreink kemény két hete, azt mondták, nem jó az csak, hogy a gyerekek felé szolgálunk, az ifjúság felé szolgálunk. Itt van a nagy épületünk, aki itt volt tegnap, láthatta. Nem lehetne az, hogy lenne egy melegedő, ahova bejönnek az idősek, megpihennek. Hát kivel beszélgethetnek? Legjobb lenne, ha mi lenne. És megadtuk magunkat, legyen az ő hitük szerint. Mert az a jó, ha valaki keresi azt, hogy miben lehet még hasznos, miben lehet még itt az olvasott rész szerinti szolga, hisz kicsit előbb az ige a szolgáról úgy beszél, hogyha megérkezik az Úr, a szolgát megkérje, hogy szolgáljon tovább. Ez az egy hely, ahol másképp van, ahol azt írja, hogy az Úr, ha megjön, felövezi magát, asztalhoz ülteti, oda megy és felszolgál neki. Pont fordítva. Addig, amíg nem jutunk az Úrunkhoz, addig nekünk mindenkor ilyen értelemben szolgálni kell. Tehát nem megnyugodni, szolgálnunk kell egyrészt, hogy a világ lássa Isten fiait. Másrészt, hogy mi is érezzük, jó helyen vagyunk, harmadrészt, hogy a mi Úrunk is lássa. Igen, ők értük. Mentem fel a kereszten, és ők értük. Vettem el a bűnöket, hogy ők, az én gyermekeim, örököseim legyenek. Adja az Úr, hogy ne felejtsük el az ő tanítását.
Amen.